Rendszerint azért jönnek létre virágnapok, hogy felhívják a valamire a figyelmet. Hogyha most kellene megfogalmazni, hogy mire kellene odafigyelni a nők elleni erőszak felszámolásában, akkor ön szerint mi lenne a központi eleme ennek az üzenetnek?
Az, hogy nem szégyen segítséget kérni, és hogy azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak, és ne fordítsuk el a fejünket, hogyha mellettünk valaki bántalmazásnak az áldozata. És azért ilyen erős, ütős szavakat használok, mert bebizonyosodott az elmúlt időszakban az, hogy egyre több nő mer segítséget kérni, amikor bajban van, mert most már eljutottunk oda, hogy nem szégyen beszélni erről a sajnos a közösségünkben is jelenlevő problémáról, amelyet eddig szönyeg alá sepertünk, tettük magunkat, hogy nem létezik, de most már több eszközzel is, ugye, ahogy ön is mondta, harcolunk annak érdekében, hogy felszámoljuk ezt a rendkívül agresszív magatartásformát, és elutasítsunk mindent, ami az agresszióhoz kötődik.
Ugye arról is évek óta beszélünk, hogy a nők ellen elkövetett erőszaknak, és általában az erőszaknak többféle formája van, nem jelent kizárólag verést vagy nemi erőszakot. Hogyha 2015-öt nézzük, akkor melyek lennének az erőszak legelterjedtebb formái?
2017-ben kezdtük el az RMDS nőszervezetével a nők elleni erőszak elleni mozgalmat. Valószínű, hogyha valaki rákeres, akkor ilyen nagyon furcsán nem, három elbetűvel írjuk rövidítésből, ez a nem kampányunkat. És akkor még nagyon-nagyon sokan összehúzták a szemöldöküket, összesugtól sugdalkoztak a hátunk mögött, hogy akkor miért kell ezzel foglalkozni. Én akkor lettem parlamenti képviselő, és nagyon sokan megkerestek nők, akik azt mondták, hogy a hangjuk kéne lenni, és kell segítség, mert egyedül nem bírják megoldani ezeket a problémákat. Azt látom, 2017-től 2025-ig most már azért 8 év eltelt, mindjárt 9 év, amit neki fogtam dolgozni a törvénymódosításokon, és hogy pártok fölötti összefogásra van mindenképpen szükség. Az, hogy egyedül egy fecske nem csinál tavaszt, de kialakult egy olyan szolidáris, egymásról szolidáris női parlamenti képviseleti közösség, ami azt jelenti, hogy közösen tudunk határozatokat, törvényeket előkészíteni annak érdekében, hogy egyetlen egy nő se érezze magát veszélyben, és egyetlen egy agresszor sem maradjon büntetetlenül. Azt érzékelem, Éva, tudja, hogy már tudunk erről nyugodtan beszélni, de pár évvel ezelőtt nem tudtunk. Ez önöknek, a médiának is köszönhető, és külön köszönet ezért részemről is. Annak is köszönhető, hogy egyre több civil szervezet bátran felvállalta ezt, és annak is köszönhető, hogy erős férfiak, férfi politikusok is beálltak ebbe a harcba, mellettünk vannak, támogatnak, és hogy nem elég eleget beszélni róla, mert az, aki bajban van, annak azonnal kell segítséget nyújtani. És az esetek számára visszatérve pedig az, hogy amikor statisztikákat látunk, és a rendőrségnek az utolsó augusztusi statisztikáit látva, 113 ezer esetben volt az elmúlt 10 hónapban riasztva a rendőrség segítség kérve családon belüli erőszak esetében. Kiszámítottam, ez visszaosztva órákra óránként 16 hívást jelent. Tehát egy óra alatt Romániában 16 helyzetben, 16 családban kérik a segítséget, mert erőszak van. És ez a jéghegy csúcsa, mert ők felismerik, hogy bajban vannak, és mernek segítséget kérni. Mai napig a legjobban azzal harcolunk, hogy nagyon-nagyon sokan nem merik jelenteni az esetet, félnek a stigmatizálástól, a közösségtől, igen, a megbélyegzéstől, mondjam így, félnek attól, hogy akkor most milyen következményei lesznek, szégyelik magukat, mert a családban az volt, hogy úgy nevelkedtek, hogy bírja a fiam, mert én is bírtam, az asszony verve jó, te hallgassál, és szolgáljad azt az embert, és nyeljed, mert hogy ez a dolga egy nőnek, és még nem tartunk ott, hogy teljes mentalitásváltás bekövetkezzen, hogy ezek ne történjenek meg.
Az erőszak formái viszont azt hiszem, hogy többfélék lettek, szóval akkor nem csak verés van, hanem van egyéb bántalmazás.
50% elnézést, igen, 50%, tehát a jelentett eseteknek megközelítőleg fele az, ami fizikai bántalmazást jelentenek, és a fennmaradó 50% a másik része, a másik felét kiteszik a gazdasági bántalmazás, a pszichológiai bántalmazás, a szociális bántalmazás, tehát hogy olyan formája a bántalmazásnak, amelyet nagyon nehéz észrevenni, azonosítani, és utána pedig bizonyítani is. És itt a bizonyítékoknál nagyon-nagyon fontos, hogy bármit látunk, bármit érzünk, veszélyben vagyunk, okostelefonok vannak mellettünk, azonnal vegyük a telefont, készítsünk felvételeket, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor fogjuk használni, pont úgy, mint a látleletet, amit az orvostani intézet végez el, igen. Tehát a törvényszéki orvos végez el, mert azonnal, amikor áldozat vagy, abban a traumában, amit elszenvedtél, nem tudsz mozdulni, nem tudsz kilépni belőle, de utólag, amikor összeszeded magad, elhatározott, hogy lépni fogsz, akkor már később bizonyítékokat összegyűjteni, ha nem mentél el, és nem készítettél például akkor látleletet.
Gazdasági bántalmazás az, amikor nem adok pénzt, hogy vegyél magadnak valamit?
Igen, pontosan ez a gazdasági bántalmazás, meg az a része is, amikor minden egyes banival el kell számolni, amikor a saját keresetedhez nincs jogod, amikor megvan szabva az, hogy ténylegesen a költségekben nem te dönthetsz szabadon, annak ellenére, hogy pénzkereső vagy, annak ellenére, hogy fizetésed van, annak ellenére, hogy szükségleteid vannak, ez teljesen ellehetetleníti a hétköznapjait. Vannak olyan hölgyek, mivel hogy nagyon sokan jönnek hozzám fogadórára, és próbálok segíteni, elmesélik a történeteiket, amikor reszkető kézzel mindenhonnan számlát kell vinniük, és azon kívül pedig a piacról nem kapnak számlát, és előre attól félnek, hogy akkor hazamennek, és akkor mi fog történni, és elhiszi-e a bántalmazó, hogy ez legtöbb esetben a férj, hogy akkor ők nem másra költötték, vagy például az is, hogy miért kellett elmenni egy manikűröshöz, miért jársz fodrászhoz, miért kell költeni hajfestésre, tehát maga az alapvető szükségletek sem, és ezek mellett a nőiességünkben az, amire szükséged van neked, ezeket megtiltja neked, vagy utána pedig tudod azt, hogy elvégzed, ellenben miután elvégezted, utána lehet, hogy megéri a bántalmazás, mert akkor elviseled, de tudod, hogy azért egy ennyit a női méltóságodhoz, az önbizalmathoz szükséged van rá. Vagy az utolsó 5-ban is, 10-ban is el kell számolni a pénzzel, amikor hazajött.
Említette a fogadóórákat, lehet, hogy megkérdezte már az ilyen áldozatoktól, mit mondanak ők, hogy miért maradnak benne egy ilyen kapcsolatban?
Az áldozat hibáztatás a legnagyobb veszély, és ha tehetünk valamit az áldozatok segítése érdekében, az az, hogy azt kérdezzük meg tőlük, hogy miben segíthetek. És ne azt mondjuk nekik, hogy de miért nem melegítetted meg a levest, és tetted ki eléje. De miért mentél el a cégbulira, ha tudod, hogy nem akart, nem támogat ebben. De miért vettél fel egy rövidebb szoknyát, hogyha tudod, hogy nem szereti, ha rövid szoknyába jársz. De miért rúzsoztad ki magad, és mondanhatnék végtelenségig ilyen példákat. Az áldozat hibáztatása a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, amikor egy áldozatnak a segítségére érkezünk. Az, hogy megértjük, az, hogy segítséget nyújtunk nekik, ez az első és a leges-leges legfontosabb. Az áldozatoknak támogatásra van szükségük. A bántalmazó kapcsolatból való kilépést azt mindenki egyénileg kell meghozza. Én, mint parlamenti képviselő, aki politikusként, nőjogi aktivistaként azt tudom elmondani, hogy milyen jogszabályok vannak, tudja és ismertetem vele a jogait, mert nagyon sok esetben azt is tapasztalom, hogy nem tudják, hogy milyen jog, mire van joguk, és mihez van joguk, vagy mi az, ami ingyenesen elérhető, milyenek a szolgáltatások, hol vannak ezek a szolgáltatások. Ez a feladatunk, hogy tájékoztassunk és segítsünk. És a kilépés az nagyon nehéz, főleg akkor, amikor nem felismered, de mégsem hiszed el, hogy te benne vagy.
Ez mindig mással történik.
Igen, nem én vagyok. Szakemberek vannak, akik segíteni tudnak. Ott vannak a civil szervezetek, akik megint segíteni tudnak, és ott vannak az ismerősök. Azt érzem, hogy még mindig a mentalitásváltás ez egy nagyon-nagyon fontos kihívás számunkra, mert mentalitásváltás kellene bekövetkezzen, hogy úgy is álljunk hozzá, hogy merjük vállalni ezt, merjünk segítséget kérni, merjenek segítséget kérni az áldozatok, és ez még nem következett be. Úgyhogy a kilépés az egy nagyon nehéz és nagyon-nagyon komoly döntés. Másrészt pedig ott van az agresszor, a bántalmazó társ, aki fenyegeti folyamatosan. Sok esetben egy agresszor még agresszívebbé válik, ha megtudja, hogy egyáltalán megfordult az áldozat fejében az, hogy válás, hogy kilépik ebből a bántalmazó kapcsolatból, hogy többet nem viszi ezt a keresztet magával, és bevállalja a megbélyegzést a közösség részéről, és ebben az esetben jönnek a fenyegetések. Elveszem tőled a gyerekeket. Most itt üzenem minden egyes nőnek, aki bántalmazás áldozata, nem veheti el az agresszor férfi a saját gyerekeit. Mert egy agresszornak soha nem fogja a bíróság odaítélni a gyermeket, hanem az anya mellett lesznek biztonságba. Hiába az anyának kevesebb a keresete, esetleg nincs hol laknia, vannak védett otthonok, ahova el tud menni a gyerekeivel, ahol az állami segítés, állami támogatása biztonságos környezetben van az agresszortól védve. Van lehetőség távoltartási rendeletet kérni, hogyha az agresszor úgy viselkedik, és bennmaradni a közös otthonba. Sok lehetőség van. Ne engedjék, hogy befolyásolják az agresszorok a döntésüket. Inkább kérjenek tanácsot, segítséget, járják körbe a témát, de ne ez legyen az, ami megakadályozza, hogy kilépjenek a bántalmazó kapcsolatból, amely egyáltalán nem jó, akár a gyerekek számára sem, hiszen ők az indirekt elszenvedői. Ők azok a néma tanúk, akik ott vannak, és nap mint nap látják ezeket a bántalmazásokat, és ebben ülnek be. Egyáltalán nem mindegy az, hogy ezek a gyerekek milyen környezetben nőnek fel, milyen kultúrát, milyen magatartást találnak természetesnek, normálisnak, és milyen értékeket visznek utána tovább a felnőttkori párkapcsolataikba.
Egy picit visszatérnék még az elejére a különböző formáihoz a bántalmazásnak. A pszichológiait azt nagyjából értjük, hogy azt mondanánk csúnyán lelki terrornak, de mit jelent a szociális bántalmazás? Ez, hogy elveszem a gyerekeidet?
Igen, például az, hogy elveszem a gyermekeidet, vagy például az, hogy nem engedem, hogy te kapcsolatokat teremtsél a barátaiddal, ismerőseiddel, neked csak otthon a helyed, és megaláztatások mellett folyamatosan a lelki bántalmazásra karöltve megy a kettő. Ez azt jelenti, hogy társkapcsolatokban, közösségi kapcsolatokban, méltóságodban egyáltalán nem engednek kiteljesedni. Tehát, hogy vissza vagy szorítva, a hátrányos helyzetbe vagy kezelve, tehát ha azt mondjuk, hogy szociális, akkor azok, aki igaz kiszolgáltatott, akinek segítségre van szüksége, akit kell támogatni, ezért van társítva vele, és majdnem ugyanígy kell ezt is elképzelni, hogy ezekben visszaszorít méltóságodban, mindenedben. Tehát te egy szerencsétlen vagy, akinek csak éppen valaki segítséget kell adjon.
És ezek a segítségek egyébként pont a társas kapcsolatok révén tudnának könnyebben megérkezni a bántalmazottakhoz. Azt hiszem,
amennyiben hogy... lehetőség van a társas Igen. kapcsolatoknak a megteremtésére, és amennyivel kellő bátorság van, hogy ezt ne adja fel, és észre is vegye, mert nagyon sok esetben sajnos áldozatként nagyon nehezen más világban vagy másképp látod, a dolgokat, és neked lehet, hogy teljesen természetes, az előbb mondtam igaz a családi mintákat, a kulturális környezetet, amiből érkezünk, és ha neked az elfogadott, akkor te nem is azonosítod, csak később esetleg, hogy te tényleg áldozat vagy. Mikor nem érzed jól magad, tehát ez a legfontosabb elmondani, hogy mit jelent az, amikor valaki bántalmazás, erőszak áldozata, és nem csak látható nyommal beszélünk most, hanem akkor nem láthatókról beszélünk, amikor már nem érzem jól magam, tehát amikor már gyomoridegen van, hogy megérkezik a társam, amikor félek, hogy hallom, hogy a zárba kattan a kulcs, és érkezik, amikor összeszorul a gyomrom, mert vele vagyok, amikor szól egyet, és felrezzenek, hogy Istenem, mi fog történni, és mi a következő. Amikor már nem kényelmes nekem, és folyamatos félelemben vagyok, és félelemben fekszem le. Ez jelenti azt, hogy én bántalmazásnak az áldozata vagyok. Mert otthon, az én saját lakásomban, az otthonomban, a családi békés környezetben tudok önmagam lenni, töltekezni, a családommal együtt lenni, beszélgetni, és ez nem történik meg, hanem otthon vagyok, a legveszélyesebb környezetben, ahol minden egyes pillanatban védem magamat és gyermekeimet, mert attól tartok, hogy valami tragédia, borzalom következik.
Ilyenkor lehet akár a zöld számon is segítséget kérni, ugye már 10 éve, és valószínűleg itt is elég sokan kapnak tanácsot, vagy bármilyen segítséget, de mi van akkor, hogyha ugye elhangzott hónapokkal ezelőtt azt hiszem indult be az a lehetőség, hogy magyarul is lehet ide fordulni, panaszt tenni, mi van akkor, hogyha tényleg csak magyar nyelvet beszél az, aki segítséget kérne, és nem magyar veszi föl a tanácsadó azt a hívást. Hogyan történik ez?
0800 500 333, igen. Ez az ingyenesen hívható zöld szám idén 10 éves fennállását ünnepli a zöld szám, ami kimondottan a családon belüli erőszak, szexuális erőszak és emberkereskedelem áldozatainak van létrehozva. Ez egy 24 órából 24-et működő, a hét minden napján működő ingyenesen hívható telefon, segélyvonal, így mondhatnám. Ez a segélyvonal, évek óta dolgozunk azon, hogy itt Bukarestben magyarul is megszólaljanak a segítséget kérők számára, pont úgy, mint az 112 is. Persze, hogy ennek van egy gazdasági vonatkozása, és aztán ebben az időszakban még nehezebb, hogy magyar szakembereket is bekapcsoljuk a hálózatban, de van egy személy, aki beszél magyarul. És ez nagyon fontos, hogy tudják azok, akiknek segítségre van szükségük, hogy nem nincsenek magukra hagyva, és a nyelvi korlátokat, tehát hogy nem jelentenek problémát, az nem jelent a nyelv problémát, tehát az anyanyelv nem jelent problémát számukra. Ez azért fontos, mert ha valaki bajban van, és életveszélyben van, akkor figyelem, 112-t kell hívni, és nem az zöld számot. Az zöld számnak a túlsó felén, ha felhívják, akkor szakemberek ülnek, pszichológusok, szociális munkások, tanácsadók, olyan szakemberek, akik segítenek a áldozatnak, vagy a potenciális áldozatnak azonosítani, hogy miben van most. Hogy ez erőszaknak a jele felismerni, hogyha ezt csinálta, azt csinálta az illető, akkor ezek arra utaló jelek, hogy neked ezt kell tenni. Hogyha elbizonytalanodik és nem tudja, hogy mit jelent egy távoltartási rendelet, és lehet, hogy élne vele, hogy néz ki ez, hogyan tudja kitölteni, hova kell ezt iktatni, bíróság, rendőrségre, mikor kell menni. Hogyha arra van szüksége, hogy keressen egy menhelyet, egy védett otthont, mert menekülnie kell, akkor abban az esetben elmondják, hogy melyik a hozzá legközelebb eső központ, ahol segítséget kaphat. A zöld vonalon levő szakemberek kapcsolatban vannak az ország minden részén a központokkal, az úgynevezett gyerekjogvédelmi rendszeren belül működő szociális támogatói központrendszerrel. És úgy kell elképzelni, hogy ha én most magyarul felhívom, és ez a hölgy nincs ügyeletben, akkor a kollégái megkérdezik az illető szemétől, hogy akkor tudnak-e segíteni, és ha nem tudja románul elmondani, akkor hívják ezt az illető hölgyet, aki maximum 5 percen belül általában mindig a telefonja nála van, és visszahívja az illető szemét, és próbál neki tanácsot adni, eligazítani, hogy mit tegyen, és melyek azok a lépések, amelyek következhetnek, vagy esetleg milyen helyzetben van most a segít beazonosítani. Ez egy nagyon-nagyon nehéz munka, és végtelenül hálás is vagyok mindazon embereknek, akik ezt szakmaként választják, és tudják vinni, és tudnak segítséget nyújtani. Mert meggyőződésem az is, hogy nagyon sok embernek segítenek. De tudja, Éva, ezek a történetek nem állnak meg itt. Sokszor én is magammal viszem. Nagyon nehéz félretenni, letenni, mert borzalmas történetek, borzalmas sorsok, és az a felelősség, amit érzünk, hogy segítsünk, hogy megtegye, mert az élete, a gyermekei élete az mindennél többet ér. Pontosan emiatt is fontos az, hogy sokan lépjünk fel, sokan jelezzük, hogyha erőszakot látunk. Vigyázzunk azokra, akiket látunk, hogy bántalmazásnak az áldozatai, és megértő támogatóként legyünk mellettük.
És akkor most jön egy nagyon éles váltás, 2 perc alatt kellene elmondanunk azt, hogy a fogyasztók elé kerül ma egy podcast, amelyet az RMDS nőszervezete kezdeményez, és a műsorvezetője lesz Csép Éva Andrea képviselő. Mi az a podcast, és miben tud segíteni ebben a képletben az erőszak ellen?
Ez egy következő állomása a nők elleni erőszak elleni mozgalom kampányon belül. Úgy döntöttünk, hogy nem csak röviden beszélgetünk erről a jelenségről is, a nők elleni erőszakról és az erőszakmentes életről, hanem ezentúl havonta különböző szakemberekkel járjuk közben az élet erőszakmentes oldalát. Egy podcastet indítunk, amely havonta fog jelentkezni, és ma este fogjuk az első részt bemutatni az RMDS nőszervezete oldalán, ez majd megtalálható lesz Spotify-on is, és YouTube-on is, tehát ott is el lehet keresni. A lényeg az, hogy különböző szempontok szerint világítsuk meg és járjuk közben az erőszakmentes életet. Mert hisszük azt, hogy lehet erőszakmentesen élni, hisszük azt, hogy körülöttünk mindenkiben van egy pici jó, hogy odaforduljon a társa fele, a közössége fele, és példát adjon, példát mutasson abban, hogy hogyan lehet erőszakmentesen élni. De hiszem azt is, hogy jó beszélgetésekkel, nagyon kedves és jó meghívottakkal, olyan szemszögből tudjuk megvilágítani az erőszakmentes életet, hogy akár példaként is szolgálhatunk nagyon sok társunk számára. Egy új kalandba kezdünk, egy olyan kalandba, ami kihívás mindannyiunk számára, de azt érzem és azt gondolom, hogy haladnunk kell a korral, el kell jussunk a fiatalokhoz is, akik kimondottan szeretik ezeket a podcasteket, és akik javasolták is nekünk, hogy használjuk ezt a formájú kommunikációt is. És én bízom benne, hogy sok érdekes meghívottal, sok kérdésre fogunk tudni válaszokat adni, és abban is, hogy a kellő hatást is el fogjuk érni vele, azt, hogy tényleg erőszakmentesen tudunk élni, és mindegy ilyen egyenként már ott vagyunk, és formáljuk az erőszakmentes társadalmat, ami jó példát tudunk mutatni.
A podcast első meghívottja marosvásárhelyi kollégánk Farkas István lesz, az első rész tehát ma hallgathatják, nézhetik meg. A műsorvezető pedig Csép Éva Andrea képviselő, akit az elmúlt percekben hallhattunk, a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja alkalmából. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm szépen.